Az az érdekes, hogy az ember önkéntelenül is kimondja az igazságot, csak nem hallja, és nem tudja értelmezni azt. A magyar nyelvben, de gondolom legtöbb nyelvben ez ugyanígy van, hogy az emberek kimondják az igazságot. Talán még a nyelv valamennyire emlékezik az igazságra, de a nyelv használója már nem. A nyelvünk emlékezik valamennyire az igazságra, de mi, akik beszélünk, már nem emlékszünk. Ezért a nyelv által is az Úristen emlékeztet minket az igazságra valamelyest. És sok olyan szófordulat van a nyelvünkben, amely egyértelműen kimondja, hogy mi az elbukás, hogyan haltunk meg, a lelkünk hogyan vált halottá, élettelenné, és hogyan támadhatnánk fel, ez mind benne van a nyelvünkben. Mert régebb, amikor a nyelv alakult, az emberek ezt megláthatták. Megláttak a bűnbeesést, meglátták a bűnbeesés következményét, meglátták azt, hogy hogyan lehetne feltámadni, és azt szavakba öntötték. Isten engedte meg, hogy szavakba öntsék, hogyha már bent nincs igazság, akkor kint legalább megjelenik az valamilyen formában. Nem a teljes igazság nyilván, mert nem fér bele a szavakba az igazság. És az emberek kint beszélnek arról, én is kint beszéltem az igazságról, mert én bennem az igazság nem volt. Ezért megadatott nekem, hogy amikor az igazság megérintett, szavakba öntöttem, mert az én szívemben nem volt helye az igazságnak. Ma is sokszor beszélek, és szó szerint azt tapasztalom, hogy az embereknek az egyik fülükön bemegy, és a másik fülükön kimegy az igazság. Amit szólok, az igazság, mert nem én szólok, Istenből szólok. Ezt az ajándékot kaptam, hogy Istenből szóljak, nem csak én, hanem mindenki ezt kapta, aki Istenhez fordult, és kívánta letenni az ő régi életét, mindenki megkapta ajándékba azt, amit én megkaptam, hogy Istenből szólhat. És mivel, hogy Istenből szólhatunk, tehát igazságot a beszélünkben, a szavainkban lélek van és élet, mint az Úr Jézus szavában. Ezt az ajándékot megkaptuk. Azonban az történik, hogy az embereknek az egyik fülükön bemegy, és a másik fülükön kimegy. Miért történik ez így? Azért, mert az ő szívük fürig van hazugsággal és bűnnel, életelenességgel. Tehát annyira telve vannak ők hazugsággal és bűnnel, életelenességgel, hogy nem fér bele, nem fér bennük az igazság. Bárki bármit mondana, hogyha magasságos Isten tökéletes formában meglenne, tehát nem az én formámban, nem az én ábrazatomban, hanem tökéletes formában megjelenne, akkor sem tudnák befogadni, mert így az igazság, ahogy bemegy az egyik fülükön, mivel egészen fülig vannak a hazugsággal így, a hazugság fölött így átúszik az igazság a másik fülig, és ottan meg kifolyik. Egyik fülönbe, a másikon ki. Ezért mondtam azt, hogy ahhoz, hogy valaki befogadhassa az igazságot, az Isten meg kell szorítsa őt. Próbál meg elképzelni, egy hatalmas kéz megfog téged és megszorít. És amikor megszorít, akkor kifolyik rajtad az, ami benned van. Az életellenesség, a bűn, a hazugság kifolyik belőled. És marad valamennyi üres hely benned. És akkor rögtön, hogyha hallod az igazságot általam, vagy bárki által, Isten bizonságtevői által, Isten gyermekei által, akkor beléd tud kerülni az igazság, mert van hely. Egy betegség által, hogyha meg vagy szorongatva, a minap beszéltem a barátaimmal, akik szintén meg voltak szorongatva a betegség által, fájdalom és nyomorúság által meg voltak szorongatva, és akkor küldött engemet az Úristen, és beszéltem nekik az igazságról, még úgy is nehezen fogadták be, főképp az asszony. De a férfi úgy fájdalomban volt, az asszony is nyomorúságban volt, de a férfi be tudta fogadni, mert meg volt ő szorítva a betegség által. És ki volt préselve belőle a hazugság egy része, nem minden része, hanem hazugság egy része ki volt, és akkor így került hely az igazságnak. Igen, ám, de az igazság erősebb, mint a hazugság. És kezdte feloldani a hazugságot, szembesíteni őt a bűneivel, a mocskával. És kezdte kihaigálni belőle a hazugságot. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy senki sem rabolhatja ki az erősnek a házát, hanem ha először bemegy és megkötözi őt, és utána kirabolja az ő házát. Tehát ahhoz, hogy az Úristen a mi házunkat, a mi szívünket kitisztítsa, kirabolja, a sok hazugságot ellopja, úgymond, először be kell jön és meg kell kötözze a házurát, az erőset. Ki a házuló? Hát az úgynevezett sátán. A testi, karnális gondolkodás. Ő a házura. Ő lakozik a mi szívünkben. És őt meg kell kötözze. De ahhoz, hogy bejöhessen egyáltalán, ahhoz először meg kell szorongasson minket. Betegség által, fájdalom által, nyomorúság által, bármi által. Hogy ki tudjon szorítani belőlünk valamennyi hazugságot. Hogy valamennyi hazugság helyére bekerüljön az igazság. És amikor bekerült, az igazság feloldja, tehát megkötözi a házurát, az ördögöt a fejedben, és kihaigálja a szennyet, a mocskot a szívedből. És így kezdi teljesen megtisztítani a házat, míg nem. Az egészen tiszta lesz. És ezt tette Jézus az apostolokkal. Megtöltötte az ő szívüket tartalommal, élő tartalommal, igazsággal. Azonban felmerül az a kérdés, hogy milyenek voltak az apostolok Jézus számára? Érdekesek vagy unalmasak? És én azt a választ kaptam, hogy az apostolok Jézus számára unalmasak voltak. Egészen addig, amíg az igazság bennük meg nem elevenedett. Az apostolok Jézus számára unalmasak voltak. Mert azt a tartalmat, amivel ők rendelkeztek, azt többnyire mind Jézustól kapták. Jézus azt látta viszont bennük, amit tőle kaptak az apostolok. És hát lehet, hogy benne is megfogalmazódott az, és itt van az, amiről beszéltem az előbb, a magyar nyelv, de nem csak a magyar nyelv, a nyelv. A nyelv. Tehát a nyelvbe lett öntve az igazság, valamelyest. De sajnos, visszatérve a nyelvre, sajnos az történt, hogy a nyelv, ami valamikor igencsak igaz lehetett, akár a szanszkrit nyelv is, most mit mondanám azt, hogy hazug volt a szanszkrit, de hogy is? Lehet a szanszkrit nyelv is igaz volt, mint a magyar is, minden más nyelv. De most már a magyar sem igaz, mert a nyelvünk tovább formálódott és alakult a mi jelentelenségünkhöz. Először a nyelv megszületett az igazságból, ami kikerült belőlünk. Az igazságból, ami kikerült belőlünk. És azután pedig a nyelv alakult ahhoz a jellemtelenséghez, ami belénk került. Így hát most már a magyar nyelv is csak nyomokban tartalmazza az igazságot. A magyar nyelv is egy óriási zsargon, semmit mondó, üres, fölösleges, szinte fölösleges beszélni. Miért adta Isten, hogy a Covid-ban az emberek eltávolodjanak egymástól fizikailag? Azért, mert nincs értelme nekik találkozni. Nekünk nincs értelme találkozzunk. Két embernek nincs értelme, mert nincs, amit adjanak egymásnak. Üresek, vagyis nem üresek, hanem tele vannak moslékkal, hazugsággal. Nincs, amit adjanak egymásnak az emberek. Ezért Isten azt adta a Covid által, hogy távolodjanak el az emberek egymástól, hogy hátha a távolságban, a karanténban, a bezártságban meghallják az ő szavát, és így történt. Dicsőség neki mindenért. Némelyek a Covid-ban, a bezártságban meghallották az ő életre hívó szavát. De ez szükség volt, hogy eltávolodjanak egymástól, mert annyira jellemtelenné váltak, már a nyelvük is annyira jellemtelen, hogy nincs, amit adjanak egymásnak, csak szennyet. Így jártunk. Tehát már a nyelv sem olyan, amilyen. És akkor most kiemelnék spéci valamit a nyelvből. Az, amit mond a nyelv, az, ahogy fogalmazta a magyar, azt mondja, hogy unom magam. Azt mondja a magyar, hogy unom magam, és elárulja saját magáról, hogy unalmas ő. Unom magam. És a kérdés az, amiről fogok beszélni ebben a felvételben, hogy miért unom magam, miért unatkoznak az emberek, és mikor változhat ez meg, hogyan tud ez megváltozni, hogy az emberek ne unják magukat. És visszatérnék Jézushoz, hogy feltetőleg ő is unta magát, noha benne nem volt bűn. Ő minden törvénynek megfelelt, minden törvényt betartott, ami le volt írva mindent. Embernek azt képtelenség volt betartani. Egyedül ő volt csak, aki minden törvényt betartott, az összest. Nem volt benne bűn. De mégis azért számára a világ nem volt túlságosan érdekes, nem lehetett túlságosan érdekes. A legeslegkisebb világ, az ő közvetlen környezete, abban már volt élet, de az sem volt túlságosan érdekes számára. Miért? Azért, mert az apostolok belőle éltek. Az ő fizikai jelenlétéből éltek. Ők azt cselekedték, amit ő mondott nekik. Még nem cselekedték ők azt, amit Isten mondott nekik, hanem azt cselekedték, amit Jézus mondott nekik. Mert akkor még nem volt szent lélek. Ahhoz, hogy az apostolok megkapják a szent lelket, Jézusnak el kellett távolodnia tőlük. Azaz fel kellett mennie a mennybe, hogy jön el rájuk a szent lélek, hogy ne a szent Jézus vezesse őket, hanem a szent lélek. És hogyha az Úr Jézus látta őket fentről, a mennyből, már pedig miért ne látta volna az atya fia, az egyszülött, miért ne látta volna, hogy az ő gyermekei megtelnek élettel, és ők most már nem Jézusból beszélnek és cselekednek, hanem szent lélekből, Istenek a lelke által. Tehát megdicsőítik Istent. Isten megmutatkozik általuk, megnyilvánul általuk. Ez történik. És ezt látja az Úr Jézus, azt mondja, hogy hát, jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, menjél be a te uradnak örömébe, mondja az Úr Jézus, az ő barátainak, az ő apostolainak. És persze aztán ők is szerre bementek az atya örömébe. Ez történt. És nyilván, hogyha letekint a mennyből, akkor nem látja azt, hogy Péter, vagy András, vagy Jakab unalmasak volnának, hanem azt látja, hogy hát érdekesek, érdekesek, jó érdeket szolgálnak. Az ő érdekük az élet, jó érdeket, jó és nemes szélt szolgálnak. Igen ám, de most áttérnék kicsit magamra, és azt mondom, hogy az én világom is unalmas volt. Mikor válik érdekessé a világ? Hogyha azt mondom, hogy ez a világ unalmas, mert látom, hogy minden ismétlődik, minden ismétlődik. És nincsen senkiben sem egy éniség. Egy szülött fiúság nincsen senkiben. Mindenki gép, mindenki másol, mindenki másolat. Ez miért van, mi miatt van? Hát ez sajnos miattam volt. Az, hogy a világ dögunalom, az miattam volt. Elmondom mindjárt, hogy. Előbb elmondom azt, hogy a világ akkor lesz újból érdekes, ha én már nem leszek. És hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. Másképp is elmondom ezt. A világ akkor lesz újból érdekes, ha én már nem lesz. Ha az én már nem lesz, akkor lesz érdekes a világ. Ha én már nem leszek, ha az én már nem lesz, a világ újból érdekes lesz. Lehet, hogy nem a földi lesz olyan érdekes, hanem az, amit látni fogok, miután behunyom a szemeimet és távozom erről a földről, az lesz érdekes, mert akkor az lesz az én világom, hisz az épült bennem, a szívemben, azt építette az atya, a mennyek országát, és akkor már az én világom érdekes lesz, mert én már nem leszek. nem az én lesz én bennem, hanem az Atya lesz én bennem. Ahogy az Atya a Krisztusban volt, és a Krisztus az Atyában, úgy én is a Krisztusban vagyok, és a Krisztus én bennem. És ezért az én világom érdekes lesz. Ha már csak a Krisztus van én bennem, az én világom érdekes lesz. És nem lesz olyan unalmas, nem lesz olyan nyomorúságos, mint a mostani világom. Tele van fájdalommal, unalommal. Az emberek unják magukat. Én is unom őket, én is unom magamat. Mindenki un mindenkit. Mert minden unalmas. Mert Istentől el van szakítva. Nem Isten van mi bennünk, és nem mi Istenben. Hanem mi egymásban vagyunk. Ugye, paráznaság? Egymásban vagyunk. És hát most ugye egyszerű kérdés. Miért unom az asszonyt? Azért, mert az én unalmas fejemet látom benne is. Mert ő nekem engedelmeskedik. Átformáltam őt a saját bűnös hasonmásomra, hasonlatosságomra átformáltam őt. És unalmas szegény. Ő nem volt unalmas, amíg gyermek volt, nem volt unalmas. De miután a magyar azt mondja, hogy elvettem feleségül, elvettem. Az élettől őt elvettem, kisajátítottam, magamévá tettem, birtokoltam, és elvettem az ártatlanságát, unalmas lett, és haldoklik, megöltem őt. Elvettem, magamévá tettem, és elvettem az ártatlanságát, megöltem őt. És erre ráhúztam azt, hogy szeretet, meg Isten ezt akarta. Persze, mert Isten mészáros mi? Nem hiszem. Isten nem mészáros. Az Úristen a vagyok, aki vagyok. Amikor ő teljes mértékben benne volt az emberben, akkor a vagyok, aki vagyok nyilvánult meg az emberek által. Minden egyes, nem kettes, hanem minden egyes ember által a vagyok, aki vagyok nyilvánult meg. Ez itt az emberek érdekesek voltak, az összes, az Ádámok érdekesek voltak. Mert azt mondja a Biblia, hogy nevezi az ő nevüket Ádámnak. Tehát, ha valaki a Bibliát Istennek a szent lelke által olvassa, megérti a valóságot, az igazságot is. Hogy nem úgy van, ahogy a vallásos dogmák, babonák tanítják, hanem úgy, hogy ott több ember volt, és azok Ádámok voltak, amik el nem buktak, Ádámok voltak. Az összes Ádám telve volt Isten dicsőségével. Az összes Ádám telve volt Istennel, és érdekesek voltak, senki nem volt unalmas. Az én barátnőm, barátnőim mind unalmassá váltak. Voltak szebbek is, voltak kevésbé szépek is, voltak okosabbak is, voltak kevésbé okosak. Mindenfajta volt. Egy volt közös bennük a végén, az összes unalmassá vált. Borzasztóan unalmassá váltak. Miért váltak unalmassá? Azért, mert elvettem őket az élettől. Elvettem őket az Atyától, elvettem. Elszakítottam őket Isten lelkétől. Magamévá tettem, birtokoltam őket. És unalmassá váltak. Utána, mint szemetet, kihajtottam őket. Már nem kellett. Hisz unalmas volt. Az összes többi, akit láttam, érdekes volt. Leszámítva az én feleségemet, az én páromat. Ő unalmas volt. Dögunalom volt számomra. Gondolom én is számára. Hogy miért volt ez? Azért, mert elvette. Én is elvettem őt, és ő is elvett engem. Tehát nem csak a férfi vette le a nőt, a nő is elvette, elcsábította a férfit az asszonytól, az Istentől. Hogy mond? Az egyik férfivá tette a másikot, és a másik pedig nővé tette őt. Ez történt. Na de ezt az unalmas ember nem értheti meg. Csak az, aki már nem unalmas, mert érdekes. Érdeklődik az igazság iránt. Érdekes, mert érdeklődik az igazság iránt. És az megértheti, aki érdekes, mert érdeklődik az igazság iránt. Megértheti azt, amit mondok. Mert én sokat vívódtam magamban, hogy ezt úgysem értik. Nem érdekel. Az nem érdekel. Mert akit az Atya vonz, az megérti. Akit az Atya nem vonz, akit az igazság nem érdekel, nem fogja megérteni. Azt mondják nekem, hogy fogalmazzak másképp, fogalmazzak egyszerűbben. Hát még meddig? Rohasszam meg teljesen magamat. Nem tehetem, tehát azért oké, a testem megrothat előbb-utóbb, hogyha meghal. De a lelkemet nem akarom megrohasztani. azáltal, hogy én folyton alkalmazkodok ahhoz, akit nem érdekel igazság. Szóval, amikor elvettem feleségül, vagy elvettem férjül, akkor elszakítottam Istentől, és ő már nem érdekes. Nincsen benne érdekesség, mert ő rám néz, rám tekint, és nem Istenre. Neki kötelessége törvény szerint rám tekinteni. Az asszonynak kötelessége törvény szerint a férfira tekinteni. De a férfi, ő is unalmas, szerencsétlen. Ő azt mondja, amit mond neki a főnöke, az igazgatója, a királya. Unalmas. Az asszony meg rátekint a férfira, mert ez a törvény. Nyugodtan meg lehet házasodni. Lehet férhez menni be a törvénybe. De ez a sorsod. Tudjál róla, hogy ez a sorsod. Szóval unalmas a férjed is. Mert neki is más unalmas emberek parancsolnak. Te is unalmas vagy, mert neked meg ő parancsol. Így tettük egymást unalmassá, és így került bele a nyelvünkbe, a magyar nyelvbe, hogy megöl az unalom. Megöregít, szétszed, megnyomorít, megkeserít az unalom. Sőt, némelyeket a kárhozatba visz az unalom, mert némely lélek annyira eltorzul az unalom miatt, hogy sosem fog tudni feltámadni. Mert ő törvényben van. Az Úr Jézus hívja, hívogatja, hogy gyere, gyere, beszéljünk. Kopogtat, zörget az ajtaján. Gyere, engedjél be. Hozom a bort, hozom a finom ételt. Vacsorázzunk, beszélgessünk. Nem. Én azt kell csináljam, amit a férjem mond. És a férjem pedig azt kell csinálja, amit én mondok. Hát nem ez a kigyú, amely a saját farkába harap. A férfi azt csinálja, amit az asszony mond. Az asszony pedig azt, amit a férfi mond, és mind a kettő elkárhozik. Emberek, elfogadom, ha valaki tudja ezt egyszerűbben mondani, érthetőbben mondani, mondja úgy, elfogadom. Örülök annak, de én nem hallottam még ezt egyszerűbben. Te meg akarsz felelni a feleségednek, mert nem kapsz puncit. A feleséged meg akar felelni neked, mert nem kap tőled pénzt és álbiztonságot. Tehát mind a kettő hazudik, mert egyik sem engedelmeskedik Istennek. Te sem engedelmeskedsz Istennek, és ő sem. Ő neked engedelmeskedik, mert te vagy a főnök. Erősebb vagy. Te meg neki engedelmeskedsz, mert neki van puncia. Ez van, szörnyű, de ez van. És megkísért a gondolat, a test, hogy miért kínlódok egyedül a világ ellen. Mert az van. Én úgy látom, hogy egyedül vagyok a világ ellen. Noha vannak Istennek gyermekei a földön, de én nem ismerek mindenkit, nem találkozok, én ritkán találkozok Isten gyermekeivel. Még a barátaimban is nagyon ritkán találkozok. Egyedül vagyok a világ ellen. És azt mondja az ördög, a kígyó, hogy Attila, hagyd a fenébe, mostani kínlódtál. Nősülj meg te is. Vedd el feleségül, és rohadjál meg. Kárhozz el. Nekem is a test ezt mondja. A rohadék nekem is ezt mondja, hogy vedd el feleségül. Szakadj el Isten, tagadd meg Isten, vedd el feleségül. Vele is tagadtass meg Istent, és rohadjatok meg, kározatok el mind a ketten. Ezt mondja a kígyó a fejemben, ebben a momentumban is. Hát vedd el, ez a nő érdekes. Hát vedd el őt. Igen, ám, de ha elveszem, akkor már nem lesz érdekes. Unalmas lesz, szerencsétlen. El fog torzulni. Ki hallhatja, ki értheti ezt. Boldog az, aki ezt hallja és érti is. Mert Isten neki megadta ezt az ajándékot. Mert ez nem a te érdemed. Hogy te ezt értheted, ez nem a te érdemed. Vigyázz, nagy felfúvalgodj. Vigyázz. Nem az én érdemem. Hogy érthetem, nem az én érdemem. Nyomorult voltam. Egy rohadék voltam. A magyar nyelv mit mondja az, hogy rohadék? Azért, mert azok vagyunk, rohadékok vagyunk. De ezt nem a magyar nyelv mondja. A próféta mondja. Azt mondja, hogy meghalsz és megrothatsz. Madarak megesznek és kiszarnak. Ennyit ért a te életed. Mert Isten hívott téged, és nem ismerted őt meg. Nem válaszoltál neki. Rohadékként végezted be a föld életedet. És vannak, akiknek nem lesz emlékezetük. Amikor elmennek innét, végleg elmennek. Úgy mennek el, mintha sosem lettek volna. Úgy halnak meg, mintha sosem születtek volna. Ezt mondja a Sirák fia. Emberek, durva. Durva ez. Amit mond ez a prófét, a Sirák fia, úgy hívják, hogy Jézus ezt a prófétát. Katolikus Bibliában benne van. A protestánsban nincsen benne. Egyfajta apokrifezis, de abban is van valami igazság. De ez ugye összhangban van a Biblia többi részével, mert máshol is beszél a prófita arról, hogy trágya lesztek a földön. Az egész életetek arról szólt, hogy trágyák legyetek a földön. Elpusztultok, a madarak megesznek, s nyűvek megesznek, mert rohadékok vagytok. Tehát azt mondja a prófita, hogy rohadékok vagytok, csak persze nem ezzel a szóval, most én mondom, hogy rohadékok, mindenki rohadék. Aki nem támad fel a lelki alából, mindenki rohadék. És a magyar nyelv elmondja. Tehát mi azt mondjuk egymásra, hogy rohadék, te rohadék. Jogos-e? Persze, hogy jogos. Te disznó, jogos-e? Persze, hogy jogos. Nem a démon mondja emberek ezt, ez baromság. Hogy a démon beszél ilyen csúnyán, de hogy is? Istennek a lelke szól, néha az emberek által is, hogy szembesítse őket, hogy disznók. Mert esznek, nyalnak minden vágyúból. Minden hazugságot, misztikus hazugságot, New Age hazugságot elfogyasztanak. Minden vágyból esznek disznók. És minden állat, csúnya, tisztátlan állat, amit egymásra mi ráhordunk, hát azok vagyunk. Azok vagyunk. Tehát a magyar nyelv szól az emberhez, hogy vigyázz, mert rohadék vagy. Nem támadtál fel. A rothadás, a kározat útján jársz még mindig. Mert nem támadtál fel. A lelked nincsen feltámadva. Mert te az asszonynak hiszel. Az asszonynak felelsz meg, mert az asszony megad neked mindent. És olyan kicsi baba akar lenni az asszony. A hiányzó gyermeket ő megjátsza, hogy megadja neked. A hiányzó ezért szépítkezik. Illatosítja a valagát és mindent. Hogy megjátsz az, hogy ő a te babád. Te hogy is a te babád? Ő egy rohadék. Nem a te babád. Akkor lesz ő baba, hogyha újjászületik. De ehhez őt el kell engedd. Nem kell elválj tőle, hanem engedd Isten kezébe. Atya kezébe, hogy támadjon fel, legyen baba. És amikor baba lesz, ne falt fel őt újból. Akkor lesz ő bébi. Nem új bébi, hogy 50 évesen riszálja seggét. Meg ottan festi a haját, minden porcikáját, meg borotfája, meg te is ottan bohózkodsz. Attól nem lesz senki sem bébi, baba, gyermek. Attól még mindenki rohadék, kivétel nélkül. Másik kérdés. Elgondolkodtam azon, hogy az történt, hogy miután erre az útra ráléptem, azután is történt olyan, hogy vonzottam nőidesben lévő embereket, tetszettem némelyeknek. Nekem is tetszettek némelyek. De ha felteszem azt a kérdést, hogy azoknak a női személyeknek mi tetszett bennem, akkor a válasz az, hogy hát bennem nekik azt tetszett, amit én Istentől kaptam ajándékba, és nekem bennük mi tetszett. Nekem bennük azt tetszett, amit ők Istentől kaptak ajándékba. Szépek voltak, volt valami kisugárzásuk, mert lehetett is, ha Isten őket megtartotta és vezette, akkor nekik volt kisugárzásuk, volt szépségük, és akkor én megfogom őket, és elveszem, kisajátítom, magamévá teszem, birtoklom, és elveszem az ártatlanságukat, elveszem a szépségüket. És akkor volt szépség, nincs szépség. Volt kisugárzás, most már nincs kisugárzás, mert ő már nem az atyára figyel, hanem rám. Rám figyel. Unalmassá tettem őt. Hogyha valakinek tetszem, az azért van, mert az atya bennem van. Miért tekinteném zsákmánynak azt, hogy az atya én bennem van? Hogyha én magamat el tudnám adni egy női testben lévő személynek, azt adnám el, amit ajándékba kaptam, ami érték, és azáltal elveszítem az ajándékot. Hát én mi másra csábíthatnám el az embertársamat, ha nem azzal az ajándékkal, amit az atya nekem adott. De csak az van nekem. De miért tekintem az ajándékot zsákmánynak, hogyha avval az ajándékkal, amit Istentől kaptam, téged elcsábítalak magam számára, és nem Isten számára, megöltelek téged. Persze közben megöleltek, meg puszikáltalak. Hogy hidd az, hogy szeretlek. Nem. Megöltelek. Elszakítottalak Istentől. Mert ha én valakit elcsábítottam, jól tettem, hogy elcsábítottam. Hisz Jézus maga is elcsábított engem, de nem maga számára, hanem Isten számára, a mennyország számára. Én, hogyha valakit elcsábítottam, azzal, ami bennem volt, vagy van, Istentől. Jól tette, hogy elcsábítottam őt, de nem magam számára, hanem Isten számára. És gondolkodom azon, hogy hogy tudnék én azzal a tudattal élni, ha valakit elcsábítanék magam számára, hogy én a bennem lévő ajándékot arra használtam, hogy megvásároltam valakit magam számára. Zsákmányt csináltam az ajándékból. Zsákmányt. Azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami az Úr Jézusban is volt, aki, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megürestette, szolgai formát vévén föl, és alázatos volt a haláláig. Ezért oly név adatott néki, amely minden név fölött való, és amely névre minden térd meghajol. A földieké, az égieké, és a föld alatt valóké. Miért hajol meg? És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Miért hajol meg minden tért Jézus nevére? Azért, mert ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Atyával egyenlő. Márpedig ő minket egyenlővé tett saját magával és az Atyával. A kérdés az, hogy te, akit Isten egyenlővé tett az ő egyszülött fiával és saját magával, az ő királyi székébe ültetett, te zsákmánynak tekinted-e azt, hogy egyenlő vagy az Atyával, az egyszülött fiúval és az Atyával? El fogod-e adni azt, zsákmányt csinálsz-e magad számára, Isten ajándékából? Tegyük fel, hogy te szép vagy fizikailag, de még az is ajándék az Atyától. Még az is ajándék az Atyától. Ez olyan, hogy születésnapodra kapsz ajándékba egy új autót, és azt te ajándékba kaptad ingyen, és azt te eladod pénzért, és eszel rá kábítószert, kokaint, heroint. Ezt csináltam én, te és mindenki. Az Istentől kapott ajándékot áruba bocsátottuk. A nők mit csinálnak? Hát, hogy szépek, most ugye, szebbek, mint a férfiak, csinosabbak. Hát az is Isten dicsősége, nem? Hát honnét van a szépség? Nem az ördögtől, az ördög megöregít, és megöl. A szépség nem az ördögtől van, hanem Istentől. Az, hogy a szépséget kezette, úgymond áruba csinálni, hogy bájos mosolyod van, és akkor minden mosoly 1000 forint, például. Ez már a sátán. Maga az a gondolkodás, hogy te kaptál Istentől szépséget, és áruba bocsájtottad, az maga a sátán. Hogy én kaptam Istentől bölcsességet, és azt én eladtam, áruba bocsájtottam, ez maga a sátán. Mert én ajándékba kaptam, és te is ajándékba kaptad. Miért kurvákodunk? Miért lettünk szajhák? Miért csaltuk meg az Atyát? Miért bocsájtottuk áruba az ő ajándékát? És volt olyan, hogy arra gondoltam, hogyha megtörténne, hogy nem tudom, mi van előttem, fogalmam sincs, vagyis van fogalmam, mert azt mondta az Atya, hogy hazavisz. Nem tudom mikor, nem, dátumot nem adott. Közelebbről talán, nem tudom. Elgondoltam, hogy ha már nem bírnám ezt a harcot, hogy egyedül a világ ellen, mert minden egyes, hangsúlyozom, nem kettes, hanem minden egyes gyermek egyedül van a világ ellen. Az összes bizonságtevő barátom, akivel tegnap beszéltem, ő is, ritkán beszélünk, 2 havonta egyszer, vagy mit tudom én, ritkán beszélünk, és ő is megértette, hogy mi nem kell összefogjunk egymással, mert ő is egyedül van, és én is egyedül. És ez elég bőségesen. Mert Isten adja a kegyelmet az ő gyermekeinek. Nem kell összefogjanak egymással. Mi nem úgy győzünk, hogy összefogunk egymással. Ez a bábeli gondolkodás, hogy fogjunk össze egymással. Az elbukott ádámi gondolkodás, Ádám összefogott Évával is meghalt. Nem kell, hogy összefogjunk. Minden egyes ember egyedül van a világ ellen. És amikor mondom, hogyha netán ezt nem bírom ezt tovább, vagy mintha eddig is én bírtam volna. Eddig is az atyától kaptam az erőt. De mondom, hogyha megnősülnék, arra gondoltam, hogy sőt, azt mondom, hogy atyám, hogyha elbuknék, hogy meg kell nősüljek, akkor azt, hogy ne egy olyan valakit vegyek el feleségül, aki már gyermek, aki bizonságtevő, hogy újból ne tegyem őt paráznává, aki már gyermek, és gyermek tud lenni, és nem érzi szükségét annak, hogy felnőtt legyen, és boldog az ő gyermekségében, uramat, hogy ilyent ne vegyek én feleségül. Inkább vegyek el egy világi személyt. Nem is ember, csak személy. Van teste, két lába, két karja, megy előre-hátra, mint egy robot. Inkább egy olyan vegyek feleségül. De a kérdés az, hogy miért vennék én egy olyan feleségül? Miért? Kisebb vétek lenne, hogyha olyan vennék feleségül, aki nem bizonságtevő, akiben nincsen világosság. Mert talán, hogyha Isten megkegyelmez akkor én el fogom tovább bírni azt, hogy testi ember vagyok, unalmas testi ember vagyok, és vonz az atya engemet. És akkor megnyilvánul rajtam keresztül a világosság, és ő is meglátja, talán felébred, vagy valami. De egy elgondoltam, hogy semmiképp, tehát én bizonságtevőt nem vennék feleségül. Hogyha valami történne a fejemben, és ez megtörténne, hogy valakit feleségül veszek, akkor bizonságtevőt nem venné feleségül. Hogy olcsam ki, hát hogyha egyszer már feleségül vettem, akkor én már kioltam a saját világosságomat. Kialszik az én világosságom, mert én már ráfigyelek. Megosztik a figyelmem. Én már nem fogok annyit kapni az atyától. Biztos, mint az előtt. Akik ezt a döntést meghozták, azoknak kialudt a világosságok, eltűntek. Visszamentek a törvénybe. Több ilyent látta. Visszamentek a törvénybe. Lepel borult a szemeik elé, és nem látnak, nem is értenek. Ez a lepel csak akkor fog eltűnni, hogyha megtérnek az Úrhoz, nem Mózes Úrhoz. Mert ők Mózes Úrhoz tértek meg, amikor megnősültek, vagy félezmentek, hanem az Úr Jézushoz. Hogy a lepel elvitessen, meg kell térjen az Úr Jézushoz, Pál apostol szerint. Különben lepel van a szemei előtt, és a törvényt tartja, nem a kegyelmet, nem az igazságot. De ezt az összes figyelmen kívül adja. Tehát be van vakulva. Tudom, hogy én is be fogok vakulni. Ha Isten megengedné, itt a földön még éljek és megnősüljek, én is bevakulnék. Ha nem is teljesen, de bevakulnék. Ha nem vakulnék be, megőrülnék, hogy a teljes szabadságot lecseréltem a rabságra, a törvényre. Muszáj Isten bevakítson valamennyire. Másképp megőrülnék. De azon gondolkodom, hogyha valakit meggyőznék arról, hogy legyen az én feleségem, hogy őt elvehessem. Mivel győzném meg? Az örökkévaló bölcsességgel győzném meg? Vagy pedig a testemnek az ábrázatával, szépségével, hogyha van olyan. Lehet, hogy valakinek tetszik. Megborotválkozok szépen, összekapom magamat is. Lehet, hogy piacos még valamennyire, eladható. A termék. Igen, ám, de a termék megrothad. Eladtam neki a rothadást. Ha pedig valakit a bölcsesség által győztem meg, nyertem meg, csábítottam el, és elvettem, magamévá tettem, megcsaltam az atyát, megcsaltam az én megváltómat, aki ajándékba adta nekem a bölcsességet. Azt a bölcsességet én áruba bocsájtottam, és azzal megvettem, vettem magamnak feleséget. Nem tudom, hogy meddig tudnék élni vala gondolattal, hogy az a nekem megadatott bölcsességet, amit ajándékba kaptam, arra használtam, hogy vásároljak rajta feleséget, de nem a Krisztusnak, hanem magamnak. Nem tudom, meddig tudnék élni vele a gondolattal. Vakságban igen. Ha az Úr megkegyelmezne és bevakítani, Attila, ne lásd meg, amit cselekedtél, majd aztán később lassan meglátod. De mikor később? Amikor már jár le az idő. Mikor? Mikor lesz a később? Még meddig késünk? Még meddig? Azt mondja, hogy ments ki engemet, amikor kapták a meghívót. Most vettem magamnak feleséget. Nem tudok menni az esküvőre, a mennyegzőre, a mennyek országába. Most nősültem meg. Hát még élvezzük egymást. Most van a nászút, a mézes hetek, meg minden. Ments ki engemet, nem tudok én menni a mennyegzőre. A tökéletességbe nem tudok menni, mert most vettem magamnak feleséget. Hát le van írva, emberek. fejre feketén le van írva. Jézus elmondja a példába, hogy némelyek miért nem figyelnek az ő szavára, mert vettek maguknak feleséget. Min vettek ők maguknak feleséget? Hát Isten dicsőségén. Amit ők megkaptak ajándékba Istentől, na azon vettek maguknak feleséget. Ezt csinálták. Én csináltam ezt. Volt egy fehér nép, és tetszett neki ez a bölcsesség, ami volt nekem. Ezt ajándékba kapta, és vettem magamnak feleséget. Elcsábítottam, de nem Isten számára. Mert végül én csábultam el. Parázasságba estem. Hitvány, szarházi az ember. Az a szó is, hogy szarházi, ez kicsit csúnya, nem? De mégis megmutatja, hogy mik vagyunk. Tehát csúnya szó, de megmutatja, hogy mik vagyunk. Rohadik és szarházi. Mert a rothadásnak engedelmeskedik az ember. Aki a rothadásnak engedelmeskedik, a mulandónak engedelmeskedik, hát szarházi, nem? Csúnya szavak, emberek, de tudom, hogy ha valaki ezt hallja, és Isten megadta az ő szívébe az igazság szeretetét, meg fogja ezt érteni, és fel fog ébredni, és már nem lesz szarházi. Mert aki felébred és feltámad a lelki alából, az már nem szarházi, hanem az egyházhoz tartozik. Isten házához tartozik. Az egy tökéletes házhoz tartozik. Aki nem tartozik az Isten házához, az a rothadó házhoz tartozik. Szarházi. De nem úgy mondom ezt most, hogy valakit kunyoljak, nem erről van szó, hanem hogy értsük meg a lényeget, hogy miért vannak ezek a magyar szavak, meg szófordulatok a nyelvünkbe, miért kerültek be, hogy szembesítsenek minket a valósággal. És a szarháziság miben nyilvánul meg? Abban, hogy az ember megeszi a saját ürülékét. Azért dolgozik, azért él, a saját ürülékéért él. Nem jogos az a kijelentés, hogy szarházi. Arra az emberre, aki az ürülékért dolgozik, az ürülékért, amire azt mondta Isten, hogy megkapod azt ráadásul ingyen, de csak keresd az Isten országát és az ő igazságát. Megkapod ráadásul ingyen. Megkapod ráadásul ingyen. De mi azért dolgozunk, és hőst csinálunk magunkból. Ja, én dolgozok a családomért, és nem tudom én kiért dolgozok. Az ember hőst csinál magából, a bűn által, az engedetlenség által, mártírt csinál magából. Hogy én dolgoztam a feleségemért, a gyermekemért, a hazámért, az Európai Unióért, és mindenki dolgoztam. Az ember magából messiás csinál, hőst és mártírt. Miközben dolgozik a szaráért. És persze sértő az a jelző, hogy szarházi. Hát ha valaki a szaráért dolgozik, akkor hogyan nevezzük azt másképp? Úgy látszik, hogy halkan is lehet kiáltani. Így van-e? Nem muszáj bölcsek. Így is lehet kiáltani. Ilyen szavakkal, ilyen összefüggésekkel az ember megérti, hogy miben van. Aki hallja az én beszédemet, ha halkan is mondom, ha suttogva is mondom, akkor is kiáltás, mert kemény, szembesítő szavak ezek. Szembesítik az embert azt, hogy miben élt, és miért élt mostanig, a szaráért. És emiatt vívódtam. Bevallom nektek, emiatt vívódtam. Mert sokszor megkísértett a gondolat, hogy többé nem harcolok a világgal. Nem megyek egyedül szembe a világgal. Pedig sosem voltam egyedül. Az Atya mindvégig velem volt. Az Úr Jézus mindvégig velem volt. De mégis az agy azt mondta, hogy egyedül harcolsz a világ ellen. Többé nem harcolok a világgal. És akkor szépen asszimilálódok, hisz más is ezt cselekszi. Másnak is működik. Nekik is olyan szép, behunynám a szemem a fölött, hogy mik történnek a háttérben, amik kiszivárogtak, ami nincsen, nem volt feltéve a Facebookra, a közösségi médiába. Megtudom, hogy mik történtek ottan a háttérben, hogyan bántották egymást, hogyan csalták egymást, hogyan gyalázták egymást. De kifelé, édeském, olyan szépen mosolyogtak. Olyan szép a családi fotójuk. Jaj, milyen szép család. Éppen csak megölték egymást a hazugsággal, a képmutatással és a paráznasággal. És én is meg voltam kísértve a gondolattal, hogy hagyjam a fenébe, ne harcoljak tovább. Legyek én is normális, mint a többiek. Legyek egy rohadék, szarházi. Menjek vissza a rothadás és a szar szolgálatába, magyarul. És mondom akkor, oké, rendben van, de hogyan szerezzek partnert magamnak, mivel? Hogyan tudnék valakit meggyőzni arról, hogy legyen az én partnerem. Ja, hát én kaptam atyától ajándékot. Eladom, áruba bocsájtom. Aval az ajándék, amit Istentől kaptam, elcsábítom a szerencsétlent, és elveszem, kisajátítom, magamévá teszem, birtoklom, és elveszem az ártatlanságát. Már hogyha volt neki olyan. Ebből a felvételből bárki megértheti a Teremtés könyvét, az elbukás történetét. Hogy mi az elbukás? Aki ebből nem érti meg, nincs, amit én csináljak. Nincs értelme vitázzak én senkivel. Olyannal vitázni, akit az atya nem vonz, vagy aki nem vonzódik az igazság iránt, nincs értelme, én vitázzak bárkivel is. Fölösleges. Kár az időért. Kár a gyöngyökért. Adjuk annak a gyöngyöket, aki örömmel fogadja, hálával fogadja. A malacok megeszik a gyöngyöket. Nem tudják, hogy gyöngy. Beropogtatják a moslékkal együtt a gyöngyöket. A disznók a moslékkal együtt megeszik a gyöngyöket. És az ember disznók mit csinálnak? A gyöngyökért megeszik a moslékot. A gyöngyök együtt megeszik a moslékot. A disznó a moslékkal együtt eszi meg a gyöngyöket, mert nem vesz észre. Nem tudja megkülönböztetni. De az ember lát gyöngyöket. Például a New Age tanokban is. A vallásokban is vannak gyöngyök. Nagy valaki azt így, a katolikus vallásban nincsenek gyöngyök. Dehogy is nincsenek. Vannak ottan gyöngyök. A New Age ezotériában, tanokban, ott nincs igazság, igazság morzsák, dehogy is, vannak ott is gyöngyök. Igen ám, de az emberek a gyöngyökért megeszik a moslékot is. Ez történik. Azt mondja Csilla, hogy azért váltak unalmassá az emberek, mert magunkat unjuk, csak kivetítjük rájuk. Igen, ez is igaz, de az, akit elvesznek, az már unalmas. Mert aki el van véve, be van födve a feje egy emberi tekintéllyel, egy rothadó emberi tekintéllyel, az ember unalmas, el van szakítva Istentől. Én tettem unalmassá az én páromat, az én házastársamat. Azt mondja, hogy a tisztaság vonz a másikban addig, amíg érintetlen testileg. Ez a plátói vonzalom. Pontosan a tisztaság vonz, mert látom benne a tisztaságot, az ártatlanságot. Az ártatlan hallja Istent, és ártatlanul tud megnyilvánulni. És ez vonzó. Azért vonzó, mert bennünk az már nincs. A fenevadban már nincs ártatlanság. És ezért vonz az ártatlanság. És megfogja a fenevad az ártatlant, a gyermeket, és magáévá teszi. Elveszi, magáévá teszi. És elveszi az ártatlanságát. Gyermekéveim végétől én is mindig egyedül éreztem magam, egészen addig, amíg rá nem találtam az Úrra, egészen pontosan, amíg az Úr rám nem talált. Igen, mekkora ajándék, hogyha valaki egyedül érzi magát. Tényleg én is úgy jártam, hogy bármim volt, meg volt mindenem. Amit láttam a televízióban, azt is megkaptam. Mindent megkaptam. És mégis unatkoztam. Egyedül éreztem magam. Hát hogy lehetséges az, hogy azt mondták, hogy boldog leszek, hogyha megkapom, megszerzem azt, amire vágytam. Megszereztem azt a nőt is magamnak, és mégis egyedül éreztem magamat. Miért? Azért, mert a legfontosabb nem volt meg. És ez az egyedül lét érzése okozta bennem azt, hogy kívánjam megismerni az igazságot. Áldott egyedül lét. Nem azokkal van baj, akik egyedül érzik magukat ebben a világban, hanem azokkal, akik nem. Hát az a jó, hogyha valaki egyedül érzi magát ebben a világban, mert azáltal esélyt kap arra, hogy megismerje a Teremtőjét, Istent. Igen ám, csak nincs, aki beszéljen. Aki ezt megélte és túlélte, nem osztja meg, elhallgatja embertársai elől. Pedig sok egyedül létre ítélt ember feltámadhatna, hogyha hallaná az örömhírt. Mert a hit hallásból van, a hallás pedig az ige hirdető által, az ige által, Isten szava által. Azok az emberek, akik egyedül érzik magukat, ki vannak választva az életre. Mert nem asszimilálódnak a csordával, vagy a disznónyájjal, vagy hogy hívják ezt. Nem tudnak asszimilálódni. Nem tudnak a tömeggel menni. Régebb Úgyhogy hát felnéztek rám, ugye, mert akkoriban nem igazán volt nagy szokás az a valaki felül a motorra is elmegy Afrikáig és vissza. Ilyen nem tett senki korábban. Nekem megadatott. És akkor jöttek a motorosok, hogy jó, hát motoros testvéreim. De nem éreztem magamat különösebben testvérnek, senkivel sem. Mert mindig egyedül motoroztam. Nem tudtam én nagyon csordával motorozni. Valamiért nem ment ez nekem. Még magamat is vádoltam, hogy miért nem tudok én már normális lenni. Hát azért, mert az Úristen kiválasztott, elpecsételt. Én még mit sem tudtam rólad. Te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Még a magam útját jártam, mikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél. Megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számon, az én hajnalcsillagom. Te vagy minden kincsem. Milyen sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Milyen szép Zsoltár. Egy szó, mint száz. Amikor én már nem leszek, érdekes lesz a világ. Újból érdekes lesz a világ. Minden megtelik fénnyel, világossággal. Mindennek saját világossága lesz. Megszűnik az én, a birtokló, az uralkodó, a hatalmaskodó én, amikor megszűnik. Megtelik minden fénnyel és világossággal. Ezt fogom látni az atyánál, az ő országában. Nem tudom már, mi a feltett címe. Megpróbálom megkeresni, amiben arról beszéltek, hogy milyen a mennybe menetel. Megmutatta a mindenható Isten, hogy milyen a mennybe menetel. Azok számára, akik mindvégig kitartanak, mindvégig álhatatosak maradnak. Azt mutatta az Úristen, hogy abban a világosságban, amikor megjelenik az Úr Jézus, az ő szent angyalaival, akkor a világosságban, hogy te nem látod úgy, hogy külön emberek vannak így, így angyalok külön-külön. Mert a te látásod nincs az hozzászokva, minden egybe van. Pontosan, amikor a napra ránézel, akkor nem látod a napnak a domborzatát. Csak akkor, amikor a nap nem világít annyira, nap lementében, akkor látod, hogy van neki domborzata. De amikor ránézel, semmit sem látsz. Ilyen volt, amikor láttam az Úr Jézust a szent angyalokkal. Egy hatalmas világosság volt. De az a hatalmas világosság kiégette belőlem a maradék testiséget, a maradék birtoklási vágyat, uralkodási vágyat, mert ez a bűn emberek. Az édenkertben az ember olyan akart lenni, mint Isten. Uralkodni akart, birtokolni és hatalmaskodni. És azáltal elbukott, halandóvá vált. És amikor én már nem leszek, amikor az én már nem lesz, akkor minden újból érdekes lesz. Megterik élettel. Mert azt mondja a próféta, hogy telve lesz minden Isten ismeretével. Az Úr ismeretével. Isten lesz minden mindenekben. Ezt mondja a proféta. Amíg ártatlan voltam, Isten volt minden mindenekben. Amikor ártalmassá váltam, fenevaddá váltam, szajhává váltam, onnantól kezdve semmi sem érdekes. Minden unalmas. Az én bűnöm következtében átkozott a világ, és minden unalmassá vált. De ahogy megláttam ezt az unalmat, ezt az átkot, ez engemet arra motivált, hogy szabaduljak meg az unalom okától, ami az unalmasságot okozza, az átkot okozza, és az nem más, mint én. Mint én. És amikor én már nem vagyok, az én megszűnik, megtelik minden fénnyel, világossággal, minden világot világítani fog, ragyogni, és hirdetni Isten dicsőségét. Telve lesz minden Isten dicsőségével, és Isten lesz minden mindenekben. Ez lesz akkor, amikor én már nem leszek. Amikor az én már nem lesz. Amikor az Atya és én teljesen egy leszünk. Ő lesz bennem, és mindenkiben ő lesz. Ezt fogom akkor látni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!